Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere. 2023. március 15-től elérhetővé válnak a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített tavalyi SZIA bevallási tervezetek. Ez azonban alapvetően nem jelenti teljesen azt, hogy az adózók, valamennyi adózó nyugodtan hátradőlhet, anélkül, hogy bármit módosítana a tervezeten. Mire kell figyelni, amikor ellenőrizzük az SZIA bevallás tervezetünket, és egyáltalán kinek tanácsolható az, hogy mindenképpen ezt megtegye?
Azt tudnunk kell, hogy az adóhatóság a bevallás tervezetben azokat az adatokat tudja feltüntetni, amivel kapcsolatban ő is rendelkezik információval. Ugye ezek azok, amelyek magyar kifizetőtől származnak, tehát jellemzően magyar társaságoktól, magyar befektetési szolgáltatóktól, magyar bankoktól származó jövedelmek. Ezek esetében a kifizető az lejelenti, hogy mekkora jövedelmet juttatott a magánszemély részére, mekkora adóelőleget vont le az adott jövedelemből. Ezeket a NAV tudja a tervezetben szerepeltetni. Hogyha valakinek olyan jövedelme van, ami vagy nem belföldi kifizetőtől származik, mert egy külföldi társaság például a juttató, vagy egy magánszemélytől származik, akkor erre vonatkozóan az adóhatóság nem rendelkezik információval, úgyhogy értelemszerűen a tervezetben sem tudja az erre vonatkozó adatokat feltüntetni. Én első körben a bevételeknek azok csoportjáról szeretnék egy kicsit beszélni, ami most eléggé fókuszban van az adóhatóságnál, és amelyre kiemelt figyelmet fordít. Ez pedig az, hogyha valakinek külföldi banknál, külföldi befektetési szolgáltatónál van értékpapírszámlája. Ugye a magyar adóhatóság az több mint 100 országból automatikusan évente kap információt, hogyha egy magánszemély külföldi banknál lévő befektetési értékpapírszámlával kapcsolatban kap bevételt, és tavaly már nagyon sokan megtapasztalhatták így augusztus-szeptember környékén, hogy az adóhatóság megkereste őket, hogyha 2018-ban volt ilyen külföldi jövedelmük, és azt tapasztalta az adóhatóság, hogy a bevallásban nem szerepel 2018-ra külföldről származó jövedelem, vagy pedig amit ott látott, annak a mértéke az jelentősen eltért attól, mint amit ő a külföldi bankok adatszolgáltatása révén kapott információt. És ugye hát arra számíthatunk, hogy most 2018-at megnézték, és sorra utána az adóhatóság fogja nézni a következő éveket is. Ugye mi a gyakorlatban azt szoktuk látni, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogyha külföldi banknál van nekik értékpapírszámlájuk, de ők onnan nem vesznek ki pénzt, mert adják, veszik az értékpapírokat, a kapott hozamokat is újra fektetik, újabb értékpapírokat vásárolnak belőle, akkor nekik ezzel kapcsolatban nincs adófizetési kötelezettségük. Ugye ez egy elég gyakori tévhit, ami sajnos nincs így, tehát hogyha valakinek lejár egy értékpapírja, vagy pedig elad értékpapírt, hozamot kap adott értékpapír után, kamatot, osztalékot, akkor ez mind olyan ügylet, ami után itt Magyarországon adófizetési kötelezettség keletkezik. Azért azt is tapasztaltuk, hogy nagyon sokan esnek abba a hibába is, hogyha kapnak a külföldi banktól egy ilyen összesítő kimutatást, hogy nekik egy adott évben mennyi jövedelmük származott, úgy gondolják, hogy ha beteszik a bevallásba ezt az összeget, amit ott látnak, és megfizetik utána az adót, akkor ők ezzel rendben vannak. Mert ugye az egy külföldi banktól sem várható el, hogy ők úgy állítsák ki az igazolásokat, hogy minden ügyfél esetében az az ügyfél adógyi illetősége szerinti ország jogszabályainak megfeleljen ez az igazolás. Úgyhogy hát az elmondható, hogy ezek az igazolások, ezek nem a magyar SZIA törvény előírásai szerint kerültek kiállításra, és maga a jövedelem típus, amibe beazonosítják a külföldi bankok azt az adott jövedelmet, már az sem feltétlen egyezik meg azzal, ami a magyar SZIA törvény alapján egy adott jövedelem kategória lenne. És ebben egyébként óriási különbségek adódnak adófizetési kötelezettségben. Például van olyan ügylet, ahol figyelembe lehet venni a veszteséget, mint adóalapot csökkentő tétel, van olyan, ahol nem lehet figyelembe venni. Eltérő napi árfolyamokon kell a forintosítást elvégezni, mert ugye a bevételt azt mindig forintban kell meghatározni. de van olyan értékpapír, amelyiknél először meghatározzuk, hogy jó eredeti devizában nekünk mennyi abból a bevételünk, tehát mondjuk, hogyha megvásároltunk egy papírt annó 80 euróért, eladtuk 100 euróért, akkor nekünk abból van egy 20 eurós hasznunk, és azt a bevételszerzés napján érvényes MNB árfolyamon forintosítjuk. De hogyha egy más típusú értékpapírról beszélünk, akkor előfordulhat, hogy nekünk azt kell megnézni, hogy jó, amikor mi eladtuk 100 euróért azt a papírt, aznap árfolyamon forintosítjuk a bevételt, a ráfordításnál viszont, amiért mi megvásároltuk 80 euróért azt az adott papírt, a megvásárláskor, amikor nekünk a ráfordítás felmerült, az aznap érvényes árfolyamon kell nekünk a ráfordítást figyelembe venni. És hát ugye óriási eltérés lehet az árfolyamok között, hogyha hosszabb idő telt el a beszerzés és az értékesítés között.
Mit lehet tenni annak érdekében, hogy ne csusszunk el? Azért ez így elég bonyolultnak tűnik, és ahogy említettük, sokan megpróbálnak úgy eleget tenni itt az adóbevallási kötelezettségnek, hogy mondjuk feltüntetnek egy összeget, de önmagában ez akkor ezek szerint kevés.
Igen, ez önmagában kevés, mert ez így nagyon nagy kockázatot rejthet magában, és ugye most már a külföldi bankok is, a legtöbb külföldi bank azért ilyenkor már kiállítja az igazolást. Ugye a külföldi bankokra a magyar ART az nem vonatkozik, tehát ott nincs egy kötelező előírás, hogy nekik mondjuk január 31-ig vagy február 15-ig ki kellene állítani, úgyhogy mi is a gyakorlatban sajnos azért találkozunk olyan bankokkal is, ahol mondjuk májusban kapja meg valaki a kimutatást, de még május 20 előtt szokta megkapni, de egy utolsó pillanatban kell összerakni neki a bevallást. De azért ilyenkor már az összesítő kimutatások azok általában az ügyfelek rendelkezésére állnak, és hát én azt mondom, hogy ez egy olyan terület, ahol érdemes egyébként adótanácsadóhoz fordulni, mert ez az értékpapírokra vonatkozó szabályrendszer, ez nagyon komplex. És sok esetben maga ez az összesítő kimutatás, ez nem is tartalmazza az összes információt, ami ahhoz szükséges, hogy a magyar adókötelezettséget megállapítsuk, mert például valamelyik papírnál releváns az, hogy most az tőzsdén került értékesítésre, vagy tőzsdén kívül került értékesítésre, és ha ez nincs rajta az összesítő kimutatáson, akkor még külön be kell kérni a banktól az egyedi tranzakciós lapokat is, amelyeken szerepel már az összes információ, ami szükséges, és ez is azért bankonként eltérő, de ez is időbe vehet néhány banknál akár több hetet is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ha valakinek van külföldön értékpapírszámlája, akkor mindenképpen érdemes egyébként elkezdeni, felvenni először az egy adótanácsadóval érdemes felvenni a kapcsolatot, és utána elkezdeni beszerezni ezeket a papírokat, amik szükségesek neki ahhoz, hogy elkészüljön az adókalkuláció, és időben el tudjon készülni a bevallás is.
Gyorsan lefuttathatóak ezek az ügyek, tehát most még időben van az, aki ilyen helyzetben van?
Ez nagyban függ attól, hogy kinek hány tranzakciója volt egy adott évben. Ugye, ha valakinek ilyen 10-20 nagyságrendű tranzakció, akkor viszonylag gyorsabban elkészíthető. Csak hát mondom, igen, azzal is számolni kell, hogy eltérő a bankoknál az az időszak, az az időtartam, amire szükség van, hogy ők minden kimutatást kinyerjenek.
Tehát akkor azért azt lehet mondani, hogy ez most az utolsó pillanat arra, hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor pótolja azokat a szükséges dokumentumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kiegészítse az SZIA bevallás tervezetét, hogy az aztán majd így SZIA bevallássá válhasson,
hát
és megúszza a büntetést is, gondolom.
Igen, mindenképp érdemes ezt időben elkezdeni, mert hogyha áprilisban kezdje el ezt a folyamatot, azért lehet, hogy eltelik mondjuk 3 hét is, mire tényleg valamennyi adat a rendelkezésre áll, és utána lehet egyáltalán megkezdeni a munkát is, és az adatok feldolgozását.
A NAV egyébként, ahogy említettük, ugye kiemelten ellenőrzi ezt. Ez egyben azt is jelenti, hogy szankcionális, hogyha nincsen valami rendben?
Most 2018 tekintetében támogató eljárást indított, tehát ugye ilyenkor nincs szankció, hanem ezeknek az a célja, hogy megvizsgálja azt, hogy az adózó eleget tette az adófizetési adóbevallási kötelezettségének, és segítse őt, támogassa őt abban, hogyha ha ezt nem tette meg, tehát így ebben a formában nem kell neki adóbírságot fizetnie. Hát késedelmi pótlékfizetési kötelezettség az ugye felmerülhet, Most a tapasztalatunk alapján, ugye amikor elindultak ezek a támogató eljárások, akkor még az adóhatóságnak nem volt akkor a tapasztalata, hogy hogy néznek ki azok az igazolások, amit a külföldi bankok kiállítanak. De ugye mivel rengeteg ilyen eljárást lefolytattak, azért most már ők is nagyon sok banknál, nagyon sok külföldi bank esetében látják, hogy hogy néznek ki ezek az igazolások. Tudják, hogy miket lehet elvárni, hogy az adózó beszerezzen a külföldi banktól. És azért arra lehet számítani, hogy amikor elkezdik nézni az elkövetkező éveket, ugye most már 19, 20, 21-et is tudják nézni, és nem soká most már a 22-re vonatkozóan is egyébként rendelkezésre fognak állni az adatok, tehát utána már akár a 22-t is meg tudják nézni, akkor sokkal hatékonyabbak lesznek ezek az ellenőrzések, és előfordulhat, hogy aki most így 18 tekintetében még úgymond könnyen megúszta ezt a támogató eljárást, mert a NAV-nak még nem volt birtokában az az információ, hogy tényleg mi az, amit el kell várni, hogy egy adózó rendelkezésére álljon, hogy beszerezze azt egy külföldi banktól. Azt most már tudja, és ragaszkodni fog ahhoz, hogy ezeket a dokumentumokat beszerezze, vagy ugye ott a másik opció, hogy ő azt látja, hogy külföldről kapott adatot, hogy mekkora a magánszemélynek a bevétele, és azt mondja, hogy ha nem tudja igazolni azt, hogy neki ennél kevesebb, akkor esetleg azt tekinti adóalapnak. És azért látni kell, tehát külföldről az adóhatóság nem azt kapja meg, hogy egyébként valakinek mekkora az adóalapja. Tehát például ő csak azt látja, hogyha valaki értékesít egy értékpapírt, akkor mennyi abból az értékesítésből származó bevétel, de azt nem látja, hogy egyébként ez az adózó mennyit fizetett ki azért az értékpapírért, tehát mennyi volt neki a ráfordítás oldala. Úgyhogy szerintem mindenképpen tényleg érdemes erre hangsúlyt fektetni, hogy ha ilyen típusú jövedelmünk van, akkor azt kezdjük el minél hamarabb rendbe tenni, de legalábbis most, hogy itt a 2022-es évnek az aktualitása, hogy ebben már jól szerepeljenek ezek az adatok.
Hogyha ingatlan ügyletünk van, akkor mikor kell odafigyelni arra, hogy ez szerepeljen az SZIA bevallás tervezetben, illetve az SZIA bevallásban is majd később?
Ingatlannal kapcsolatban ugye előfordulhat, hogy ingatlant értékesítünk, vagy esetleg ingatlant adunk bérbe, és ebből származik nekünk bevételünk. Ingatlan értékesítésnél, hogyha 5 éven túl értékesítjük ezt az ingatlant, akkor ugye nincs adófizetési kötelezettség, tehát akkor nem is kell szerepeltetni a bevallásba. Az ingatlant legtöbb esetben magánszemélynek szoktuk eladni, tehát hogyha 5 éven belül, a szerzést követő 5 éven belül adjuk el, és van adófizetési kötelezettség, akkor ugye, ha a magánszemély részére történt az értékesítés, a NAV nem rendelkezik erre vonatkozóan információval, tehát ezt a magánszemélynek kell, hogy kiegészítse a bevallás tervezetet, vagy egy önálló bevallásba bevallja ezt a jövedelmet. Az ingatlan bérbeadásnál is azt kell megvizsgálnunk, hogy kinek adtuk bérbe az ingatlant. Hogyha kifizetőnek, akkor jó esetben ugye a kifizető eleget tett az ő kötelezettségének, és levonta az adóelőleget, lejelentette annak a jövedelmet. Hogyha magánszemélynek adtuk bérbe az ingatlant, akkor pedig ez szintén nem lesz benne a tervezetben, tehát akkor ezzel ki kell egészíteni a tervezetet. Így arra is érdemes figyelni, hogy ingatlan bérbeadás esetén ugye kétféle lehetőség van, hogy költségeket csökkentsük a bevételt. Az egyik ez, hogy 10% költséghányadot alkalmazunk, tehát a bevétel 90%-a lesz az adóalap a jövedelem, a másik pedig, hogyha tételes költségelszámolást, és arra van lehetőség, hogyha ha kifizetőnek adtuk bérbe azt az ingatlant, tehát ő levonta belőle az adóelőleget, és lejelentette a NAV-nak a jövedelemre levont adóelőlegre vonatkozó adatokat, de mi azt látjuk, hogy egyébként jelentős költségek merültek fel évközben, akkor mi a bevallás tervezetünket módosíthatjuk, és áttérhetünk arra, hogy jó, akkor nem a 10%-os költséghányaddal szeretnénk az adóalapot megállapítani, hanem a tételes költségelszámolást választanánk.
Ingóság értékesítésének mikor van SZIA vonzata?
Itt azt kell megnézni, hogy összességében milyen értékben értékesítettünk ingóságot, hogyha olyan esetről beszélünk, hogy valaki nem üzletszerűen ezzel foglalkozik, és hogyha meghaladta az ebből származó bevételünk a 200 ezer forintot, akkor kell 15% SZIA fizetési kötelezettséggel számolnunk. Úgyhogy egyébként erre a 200 ezer forintra jutó adó részt nem kell megfizetni, tehát az adófizetési kötelezettségünkből 30 ezer forintot levonhatunk. Itt érdemes arra figyelni, hogy ugye szükséges azt nekünk igazolni, hogy egy adott ingóság, hogyha keletkezik nekünk ingóság értékesítésből adófizetési kötelezettségünk, hogy egyébként mennyi volt nekünk azzal kapcsolatban a ráfordításunk, mert hogyha a dokumentumokkal alá tudjuk támasztani, akkor azt ugye figyelembe tudjuk venni, mint adóalapot csökkentő tétel.
A tőkepiaci ügyleteknek, illetve a különböző kriptoügyleteknek milyen SZIA vonatkozásai vannak? Nézzük akkor az elsőt, a tőkepiaci ügyleteket.
Tőkepiaci, ellenőrzött tőkepiaci ügylet az két esetben is előfordulhat. Akkor is előfordulhat, hogyha egy magyar banknál, befektetési szolgáltatónál van értékpapírszámlánk, és akkor is, hogyha egy külföldinél. Ilyen ellenőrzött tőkepiaci ügyletről akkor beszélünk általában, hogyha például egy nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott részvény kerül értékesítésre, vagy valamilyen kollektív befektetési értékpapír, például ETF kerül tőzsdén értékesítésre. És ezen ügyletekből származó jövedelem, ugye, hogyha a magyar banknál, befektetési szolgáltatónál vagyunk, akkor a bevallás tervezet fogja tartalmazni ezt a jövedelem adatot. Viszont azt tudni kell, hogy ennél a típusú jövedelemnél a kifizető nem von le adóelőleget, tehát adófizetési kötelezettségünk az lesz, hogyha összességében nyereségesek voltak nekünk ezek az ügyletek. Hogyha van is adófizetési kötelezettség, de csak magyar banknál voltak ilyen ügyletek, akkor ezt is tartalmazza a bevallás tervezet. Hogyha külföldi banknál, befektetési szolgáltatónál vagyunk, és ott kezdtek ilyen típusú jövedelmek, akkor itt megint az mondható el, mint a legelső pontban, amiről beszéltünk, hogy ilyenkor a magánszemélynek kell ezt a jövedelmet bevallani. Itt mindenképp arra hívnám fel a figyelmet, hogyha magyar banknál vagyunk, és ugye tartalmazza is a tervezet ezeket az adatokat, akkor is van egy úgynevezett adókiegyenlítésre vonatkozó rész, amit viszont a NAV nem szokott kitölteni. Ennek az adókiegyenlítésnek ennek az a lényege, hogyha valakinek ilyen típusú jövedelméből összességében nyeressége származik, akkor a nyereségre jutó adó az elkövetkező két évben szembeállítható azzal a veszteséggel, ami ilyen típusú ügyletekből keletkezik. Tehát, hogyha mondjuk valakinek 2022-ben volt ilyen ügyletből 1 millió forint nyeresége, akkor arra jutó adó az 150 ezer forint. Hogyha az elkövetkező két évben, tehát 23-ban, 24-ben lesz neki 1 millió forint vesztesége, akkor ezt a 150 ezer forintot figyelembe tudja venni, és betudhatja más adókötelezettségébe, vagy akár vissza is igényelheti. És ez fordítva is igaz, hogyha most valakinek 2022-ben van vesztesége, az elkövetkező két évben pedig nyeresége, akkor mondjuk, hogyha ugyanennél a példánál maradunk, hogyha most 2022-ben a vesztesége ilyen jövedelemből 1 millió forint, akkor a veszteségre jutó adó az 150 ezer forint, és a következő két évben, hogyha van 1 millió forintot elérő nyeresség, akkor ezzel a 150 ezer forinttal tudja csökkenteni az adófizetési kötelezettségét.
És a kriptoügyletek esetében mi a helyzet? Tehát ott mikor keletkezik SZIA kötelezettség, SZIA fizetési kötelezettség?
A kriptoügyleteknek egy kicsit más a logikája az SZIA-ban, mint az összes többi típusú jövedelemnél. Tehát itt, hogyha értékesítünk egy kriptoeszközt, akkor nem feltétlen tudjuk szembeállítani vele a ráfordítást, amennyiért mi beszereztük ezt a kriptoeszközt, hanem éven belül kell nekünk megnézni, hogy mennyi az kriptoügyletekkel kapcsolatban a bevétel, és mennyi a ráfordítás. Itt ugye ez azt jelenti, hogyha mondjuk például valaki 5 évvel ezelőtt vett 1 millió forintért kriptoeszközt, most 2022-ben ő ezt eladta 3 millió forintért, akkor nem tudja azt az 1 millió forintot figyelembe venni, és a 3 millió forint után kell, hogy megfizesse a 15% SZIA-t, feltéve, hogy itt kriptoeszközzel kapcsolatban más ráfordítása neki nem volt. Itt ugye kripto ügyleteknél adóztatási pont az akkor merülhet fel, hogyha kilépünk a kriptovilágból, tehát valamilyen egyéb törvényes fizetőeszközre, forintra, euróra, USD-re átváltjuk a pénzünket, vagy veszünk a kriptoeszközből például Tesla részvényt, vagy valamilyen szolgáltatást, akkor lehet adóztatási pont. És itt a kripto egy ügyleteknél is van adókiegyenlítés, tehát mindenképp érdemes arra figyelnünk, hogy akár nyereségünk, akár veszteségünk volt nekünk 2022-ben kriptoügyletekben, akkor a vonatkozó adókiegyenlítéses részt azt töltsük ki a tervezetben, a bevallásban, annak érdekében, hogy a következő 2 évben azt figyelembe vehessük.
Számos adókedvezmény is van, amelyet meg kell nézni, hogyha jogosultak vagyunk rá, akkor érvényesítettük-e az SZIA-nkban, és szerepel-e az SZIA bevallásban. Röviden, melyek ezek, mire érdemes odafigyelni?
Itt lehet ugye a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alattiak adómentessége, a különböző személyi kedvezmények, első házasok kedvezménye. Itt azt érdemes megnézni, hogy időben leadtunk-e minden nyilatkozatot, lett volna szükséges, hogy a kifizető valamennyi hónapban, amikor jogosult rá az adózó, akkor csökkentse ezzel az adóalapot, vagy ha nem, akkor most a bevallás tervezetben tudjuk ezt érvényesíteni, de tipikusan ilyen szokott lenni a családi adókedvezmény, hogy valaki az adó év elején elfelejti leadni a nyilatkozatokat, és akkor az első pár hónapban még úgy készül el a bérszámfejtés, hogy nincs figyelembe véve a családi adókedvezmény, akkor most itt a lehetőség, hogy a bevallás tervezetet kiegészítse, és akkor a többi jogosultsági hónapra is érvényesítse ezeket a kedvezményeket.
Ugye szokták azt mondani, hogyha valakinek egy kifizetőhelye van, és ugye rendelne adja a papírjait, tehát amennyiben jogosult adókedvezményre azokat megfelelően érvényesíti, akkor igazából az SZIA bevallás tervezettel nincs is semmi gondja. Megtekintheti ugyan, de hát ugye ez automatikusan adóbevallássá válik, viszont meg lehet azt mondani, hogy kinek van biztosan teendője.
Van néhány olyan személyi kör, akinél nem válik automatikusan adóbevallássá a tervezet, hogyha nem tesz vele semmit. Ide tartoznak az őstermelők, az adószámos magánszemélyek és az egyéni vállalkozók. Tehát, hogyha eljön május 22-e, és ők nem hagyták jóvá ezt a tervezetet, akkor nekik gyakorlatilag nem megy be adóbevallásuk. Úgyhogy ők azok, akiknek mindenképpen legalább jóvá kell hagyni a tervezetet. És akiknek meg van teendője, ugye azok pedig azok a magánszemélyek, akiknek nem kifizetőtől származik jövedelmet, tehát kapnak külföldről jövedelmet, vagy magánszemélyektől szereztek jövedelmet. Náluk mindenképp meg kell nézni, hogy adóköteles jövedelem keletkezette, és hogyha igen, akkor ezzel a bevallástervezetet ki kell egészíteni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Süli Szilvia, az RSM adóüzletágának menedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.